építőanyag gyártás. A vendégem pedig Potos János, a Wienerberger ZRT kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja. Ha azt mondom, hogy Wienerberger, akkor azt kevesen tudják, hogy ez egy 200 éves cég.
Igen, 1819-ben alapította Alois Miesbach, aki egy építőmérnök volt, és Dél-Bécsben vett az államtól egy téglagyárat, és ott elkezdte a tevékenységét. Ami érdekesség a dolognak, ha most a Wienerberger központot vesszük, az körülbelül ilyen 2 kilométerre van ettől a helytől, és hogyha fölmegyünk a 9. emeletre, akkor látjuk még az akkori bányagödröt, ami most egy csodálatos tó és egy csodálatos környezet, úgyhogy a gyökereknél van a cégnek a központja jelen pillanatban. Van magyar sajátossága is ennek, mégpedig az, amikor volt a nagy pesti árvíz, azt hiszem 1838-ban. Pestet nagyon érintett ez a dolog. Azt hiszem, hogy több mint 2300 ház ment tönkre, és hát ugye amellett, hogy nagy hősök születtek, Veselényi Miklós, amellett a Wienerberger is megérkezett Magyarországra, mégpedig úgy, hogy abban az időben úgy nézett ki az építkezés, hogy alap nélkül és vályokból épültek a házak. Na most akkor megérkezett ez a nagy víztömeg, 2-3 méteres víz elöntötte a házakat, akkor gyakorlatilag kb. A följegyzések alapján egy napig tartottak ezek a házak, és akkor nagy robajjal ugye minden összedőlt. És ekkor ugye óriási mennyiségű olyan építőanyagra volt szükség, ami nem bályog, mert az új szabályozás az lett, hogy akkor innentől kezdve itt nem szabad bályogból, csak égetett kerámiából vagy egyéb anyagokból építeni a házat. És hát ekkor Miesbach úr elküldte az unokaöccsét, Drásze urat Magyarországra, hogy a kőbányai téglagyárat alapítsa meg, és azt a rengeteg téglát, ami az újjáépítéshez kell, akkor gyártsák le, és az ígéret az volt, hogy 3 millió darab téglát évvégéig ők fognak szállítani, és betartották a 3 millió téglát. Még csak egy érdekesség, ilyen fun fact, hogy a könyvekben, ha megnézzük, hogy mik voltak akkor a szükséges jószágok, akkor 67 ló volt a gyár tulajdonába, abból 66 igásló és egy hátas, tehát a Drásze úrnak volt egy szolgálati lova gyakorlatilag. És tulajdonképpen a Wienerberger ekkor volt először Magyarországon, majd utána ugye a rendszerváltás után a 90-es évek elején, pontosan 1990-ben a Wienerberger úgy döntött, hogy az első kelet-európai akvizícióját és terjeszkedését azt Magyarországon kezdi el, és innen datálódik, hogy a Wienerberger már nem csak egy osztrák tulajdonú, Ausztriában működő operatív cég, hanem akkor elkezdődött egy nagy expanzió, ami mind a mai napig tart.
Csak több mint 200 évvel ezelőtt volt egy téglagyár, ugye? Aztán lett egy másik, és hát volt talán tucatnyi termék, ez most már nehéz így összerakni, hányféle fajta tégla volt akkor, amit gyártottak, de nagyjából egyféle fajta építőanyag. Igen. És a 200 év alatt csak a legfontosabb kilométerköveket, ha leteszed, akkor hogy értétek el ezt a több ezerféle fajta terméket? Mi mindennel foglalkozik a Wienerberger?
Jelen pillanatban egy világkoncernről beszélünk, 200 gyárunk van, 20 ezer dolgozunk, és 30-28 országban vagyunk aktívak, több kontinensen, és az úgy történt, hogy a tégla gyártás után ugye beléptünk a cserépszegmensbe, cserépgyárakat építettünk, vettünk, utána jött tulajdonképpen a csőszegmens ez a műanyagcső, illetve az agyagcső, de leginkább a műanyagcső, ami az infrastruktúrába kell, illetve ilyen belső...
Tehát ha már falazok, meg falat építek, akkor legyen az is az enyém, amit beleteszek a falba, meg a tető a világos.
Igen, és ugye a térburkolat, ez is egy nagyon jelentős. Alapvetően, hogyha Budapesten megyünk, akkor az összes jelentős főtér, főutca, mindenhol, ami termékünk van. Úgy szoktuk mondani, hogy van a háznak egy ilyen burok, és ezt a burkot próbáljuk a lehető legjobban lefedni, ugye kezdünk a falnál, a tetőnél, majd megcsináljuk a földbe az infrastruktúrát, és utána az gyönyörűen térburkolattal elérjük. A cégnek a történetének a legnagyobb akvizíciója az a múlt évben volt, a Terreal csoportot vette meg, és ezzel eddig ugye a téglában volt piacvezető, világelső, és innentől kezdve most már a cserépbe is az, cserépszegmensben.
És a legfrissebb az talán az öntöző rendszer is, ugye? Mert ha már az udvart leköveztem, azért legyenek ott zöldek is, mert az is nagyon fontos, és akkor az valamilyen módon öntözni kell.
Ugye a Pipelife portfóliója elég széles, az egyik az infrastruktúrális vízgáz történet, ahol kiemelkedő és piacvezető a cég, a másik az öntözés, amit mondtál. Nagyon fontos, hogy milyen öntözés, ugye alapvetően az öntöző víz, ha csak úgy kiöntözzük, akkor elpárolog. Ezért mi a gyökérzónánál öntözünk, ezt Izraelből leste el a technológiát a cég, és egyedülállóan...
Ez a csepegtetős öntözés.
Csepegtetős, de a gyökérzónába, tehát a föld alatt, és hát ugye, hát mondanom se kell, hogy jelen pillanatban Magyarországon egyre durvább a klíma, egyre erősebbek a nyarak, ezért az öntözés egyre nagyobb jelentőséggel bír.
Azon gondolkoztam, amikor beült a stúdióba, és meséltem is neked, hogy egy téglagyár régen is nagyjából úgy nézett ki, hatalmas épületek, nagy kerítés mögött, és ott nyilván rengeteg építőanyag az udvaron. Bontsuk le a falakat, a téglagyár falait, és engedj minket belőle. Most mi van nálatok?
Nagy léptékkel megyünk, akkor az első nagy változás az volt, hogy kitalálta a Wienerberger, kifejlesztette a kemencét. Ugye a kemence az lehetővé tette, hogy tartós és egyforma minőséget tudjunk csinálni, és energiahatékonyan dolgozzunk. Utána ezeket a kemencéket fejlesztették, majd ugye bejött égető közekként a gáz, a földgáz. Földgázzal történik, régebben ez azért nem földgázzal ment, ami egy rendkívül precíz, pontos munkát tesz lehetővé. És utána a téglákat elkezdték fejleszteni. Ugye van a termelési fejlesztés, és van a termékfejlesztés. A termékfejlesztés az a címeres téglát még most is lehet látni, ezek a drása téglák, onnantól kezdve eljutottunk a okos tégláig. Ma már az a lényeg, hogy egy téglánál a hő szigetelési képesség minél jobb legyen. Csak egy adat, ami szintén talán nem tudott, hogy a magyarországi lakások energiafelhasználása az 60%-kal több, mint az EU átlag. És ez többnyire ezeket a falak felelősek. És azt se tudják sokan, hogy egy építkezést, ha 100 egységnek veszünk, akkor a falak beruházási költsége ebbe 3 egység. És mindig a falakon szeretnénk spórolni, pedig a falakat nem tudjuk kicserélni, míg a tetőt, a fürdőszobát, a gépészetet, azt ki tudjuk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan falak épüljenek, és a mai téglák már ezeket tudják, amik nagyon hőszigetelőek, szoktuk mondani okos tégla, azért okos tégla, mert kint tartja a hideget, bent tartja a meleget, és a mai modern épületek már ilyenek. Tehát ez a termékfejlesztési vonal. A termelési vonal ott pedig tulajdonképpen egyre kevesebb munkaerőt, emberi erőt tesznek bele ma már, hiszen nehéz fizikai munkát. Tehát téglagyárban régen dolgozni, az nehéz fizikai munka volt. Érdekesképpen rengeteg nő is dolgozott egyébként a téglagyárakban, és ezt fölváltották a robotok, illetve a folyamatokat olyan szinten precízen vezérlik, Siemens PLC-ket használunk, ami az egész folyamatot átóceti, kontrollálja, és lehetővé teszi, hogy ezek a termékek tökéletes minőségbe jöjjenek létre. Hát ha most egy időutazásba beugrunk a régi téglagyárba, meg beugrunk a tiszavasvári legújabb téglagyárunkba, óriási különbséget fogunk látni. Robotok vannak, az emberek felügyelik.
Szinte már semmi nem stimmel, nem?
Siemens PLC-k vannak, és gyakorlatilag igen, teljesen minden változott. Maga a termék alapvetően egyébként nem, mert alapvetően mit használunk?
A tégla. Jó,
mit használunk a téglához? Ugye agyagot, vizet és fűrészport. Ez így volt 200 évvel ezelőtt is, így van most is, csak hogy mi milyen a tégla üregszerkezete, van-e benne hőszigetelés, nincs benne
hőszigetelés. Hozzákevertek-e valamilyen anyagot, nem? Erős.
Nem keverünk hozzá anyagot. Alapvetően, hogy pórusos legyen, fűrészport teszünk bele, ez ugye az égetés során kiég, és ezáltal a pórusos szerkezetet el tudjuk érni, ami csökkenti a hővezetést, viszont javítja a hőszigetelést.
Egy picit szétszálazzuk a tevékenységet, meg a portfóliót, végig megyünk akár Helyő, Papin, Kőszegen, Békés, Csabán, mindenhol más történik, de a digitalizáció, az automatizáció az mindenhol, minden folyamatban, minden részegységben ott van tetten érhető.
Igen, tehát téglagyárból jelen pillanatban működik három, ugye ezt a piaci igényekhez igazítjuk. Kőszegen tavaly előtt volt egy óriási beruházásunk, ahol áthidalókat gyártunk és gerendákat, hogy az áthidaló ahhoz kell, hogy a nyillászárók fölé elhelyezünk egy kerámia áthidalót, ami bizonyítja, vagy biztosítja a stabilitását a beépített ajtónak, ablaknak. Ott ezt gyártjuk, ott teljesen automatizált lett az egész folyamat, az átadás az tavaly évvégén volt, és ami nagyon fontos, ez elmondható Kőszegre és több gyára is, hogy Magyarország egy régiós termelési centrum. A tulajdonosok sok beruházást hoznak ide, hál' Istennek bíznak a szaktudásunkba, és például Kőszegről 8-9 országba exportálunk áthidalókat, Franciaország, Németország, Belgium, nyugat-európai országok a teljesség igénye nélkül.
Ezek áthidalók és gerendák, ugye? Ezek és azt mondtad, hogy kerámia. Ezt rosszul gondoltam, hogy régen betonból készültek, nem? Ezek áthidalók
van betonból is, de többnyire ez úgy néz ki, hogy van egy kerámia burok, és a kerámia burokba beleteszik a húzott vasszálakat, és azt bebetonozzák, és utána ezt méretre vágják. Ez egy előfeszített áthidaló, ami azt jelenti, hogy lényegesen nagyobb a teherbírása az előfeszítés miatt, mint a piacon lévő többinek.
Milyen érdekes, hogy minden más, mint ami volt, ugye, mert a cserép az cserép volt régen, ugye a tetőszerkezet most már az is beton cserép, tehát az érdekes, és minden szónak aztán jelentősége van. De jó, bocsánat, nem akartál ezzel megzolni.
Igen, tovább megyünk, ha már cserepet említetted, igen, ez egy oximoron, mert a német nyelvben a beton cserépre egy külön szó van. Magyarországon ugye azt mondják, hogy kerámia cserép és beton cserép, holott az egyik az ténylegesen cserép, a másik pedig ugye betonból van. Nekünk mind a kettő rendelkezésre áll, mind a két termékből gyártunk, mind a két alapanyagból gyártunk terméket, illetve a betoncseréből fogunk, mert éppen most épül a gyár. De nagyon fontos, ha már automatizációról beszélünk, Csornán csináljuk azokat a termékeket, amik a kiselemes termékek, és többnyire az ilyen historikus épületekre mennek, ezek a hótfarkú cserepek, és tavaly volt szintén ott egy nagy beruházás, és ott a legfrissebb technológiai tudást hoztuk be. Az azt jelenti, hogy AI-jal történik a termékek minőségének a vizsgálata. Amikor megy a termék, már a száraz oldalon, akkor több ezer ponton megvizsgáljuk a terméket, hogy jó vagy nem jó.
Egy terméket,
Egy terméket, és nem engedjük tovább utána a kemencébe, amennyiben nem jó, hanem már a száraz oldalon megfogjuk, ugye ezáltal a CO2 footprintet is tud csökkenteni, feleslegesen nem égeted ki a terméket, hogyha nem jó, hanem azt kidobod. És ez teljesen automatizált, a nehéz fizikai munkát robotok csinálják ott is, tehát alapvetően ott is egy óriási fejlesztést tettünk, tehát az a cserépgyár se úgy néz már ki, mint ahogy annó kinézett, és ez is nagyon jó, hogy ezek a termékek, fölmész a Várnegyedbe, így körbenézel, és tulajdonképpen mindenhol a mi termékünk van. Most nagyon, nagyon szép épület, például a Zsolnaival koprodukcióba csináljuk ezeket az engóbos termékeket, ugye most a pénzügyminisztérium újult meg nem régen, a Műszaki Egyetemen lehet látni ezeket a termékeket, de a Sándor palotától kezdve a Karmelitán mindenhol a mi termékünk van, ami ebbe a gyárba készül, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk.
Érdekes, ugye, ráadásul ez úgy néz ki, mint hogy 200-300-400 éve is kinézhetett volna, csak ami belül van, meg maga az anyag, meg a technológia, hogy készül, az már szinte minden más.
Így van, így van. Tehát gyakorlatilag, ha megnézed a Mátyás templomot, nem tudom, mikor tették rá azt a cserepet, meg mellette van a pénzügyminisztérium, a különbséget nem fogod észrevenni, mert ugye ez örök élet, nagyon gyönyörű, ott lesz több száz év múlva is, és hirdeti büszkén az épületnek a nagyságát.
Ez is csodálatos, nem, hogy ez régen 20-30 év volt egy cserép szavatossága, ha úgy tetszik, most már 100 években, ott olvastam, hogy 100 években beszéltek, meg most már a napelem is benne van a tetőcserében, mert mindjárt még egy pici szállazzuk szed, de azt jól mondom, hogy Helyőpapja az Európa egyik legmodernebb cserépgyára?
Igen.
3 millió négyzetméter.
Betoncserép lesz, igen, azt jól mondod. Jelen pillanatban ez a 4.0-ás iparra lesz felszerelve, teljesen automatizált, egy nagy kapacitású, másodpercenként 2 darab cserepet fogunk tudni ott gyártani. Ő is, itt is az export fontos, tehát itt is körülbelül 50%-át exportra fogjuk gyártani a terméknek. Több modellel jövünk ki, és a most elérhető lehető legmodernebb technológiát hozzuk oda, és teljesen CO2 neutrális lesz, úgyhogy zöld áramot veszünk, és visszaforgatjuk a vizet, tisztítjuk a vizet, tehát ugye nagyon fontos a Wienerbergernél a fenntarthatóság, tehát arra törekszünk mindig, hogy a termékeink, amiket gyártunk, ne csak egészséges lakó klímát okozzanak, vagy hozzanak magukkal az emberek számára, hanem ne terheljék a környezetet. Óriási millió eurókat ruházunk be azért, hogy ne terheljük a környezetet. Itt egy-két példát mondok, elkezdtünk a hidrogénnel kísérletezni, például ugye ezt a vízből tudod kinyerni, és akkor onnantól kezdve a földgáz helyett tudod helyettesíteni, tiszta energiaként. Szolár erőműveket tervezünk, hőszivattyúkat tervezünk.
Mert hogy ez egy energiaigényes műfaj. Ez egy
energiaigényes műfaj.
Víz, ugye, energia.
Ugye visszatérve az árvízi sztorira, tehát amikor a vályogot beteszed, ha az nincs kiégetve, egyébként most nem akarok nagyon kalandozni, de van egy olyan trend, hogy a téglát nem égetik ki, hanem úgy, ahogy van, szárítás után, mint régen a vályogot, építsenek belőle házat. Na most egyébként ott, ahol nincs árvíz és nagy történet, ott ez nem gond, de alapvetően a szilárdságát akkor érje a termék, hogyha kiégeted, az pedig egy energiaigényes folyamat. Ezt, ahogy mondtam, többféle módon el lehet érni, és a világon egyedülállóan tavaly megnyílt a zero CO2 footprintes gyár Ausztriába, ami azt jelenti, hogy elektromos kemencén gyártják a terméket, amit szolárerőmű hoz létre. Ennek teljesen nulla a CO2-es footprintje.
Picit ugorhatunk Békés Csabára, elnézést, hogy én is a különböző gyárak, gyáregységek között ugrálok, de annyi érdekesség van a házatok táján. Digitális kültéri raktár. Ezt szétszálazod?
Ezt nem csak Békés Csabán vezettük már be. Ugye, ahogy mondtad, hogy volt, tudom, 50 termék, és van most több 10 000. Most ezt menedzselni nem egyszerű, ezért egy digitális raktárrendszert vezettünk be, aminek az a lényege, hogy mindent vonalkóddal látunk el. Amint lejön a láncos pályáról, szoktuk mondani a termék, onnantól kezdve ezt beolvassák, beszkennelik, és ez rögtön a rendszerbe.
Minden egyes cserép, minden egyes áthidaló,
minden egyes termék azonnal, ahogy elhagyta a gyárat, akkor átveszi ugye a raktár, és azt fölkerül a rendszerbe. Majd, amikor bejött a kamion, szintén egyszerűen egy szkenneléssel leszkennelik, fölteszik a kamionra, és az ugyanúgy lejön a raktáról. Tehát ez egy teljesen full automatizált folyamat, és el lehet mondani, hogy igen, a téves rakodások lényegesen csökkentek, nagyon egyszerű a dolog, és ezt most már több gyárba is
bevezettük. Idő, energia, ráadásul papírmentes.
Idő, energia, a logisztikának, illetve a kamionosoknak egy picit szokatlan volt, de azt gondolom, ma már gördülékenyen megy ez a dolog.
Beszéltél a fenntarthatóságról. Mifelé megy most el a világ? Azon túl, hogy ezeket a buzzwordöket ismerjük és tudjuk, de az építőipar mifelé indul hát ezeken
már,
túl?
Ez már most már nem csak egy ilyen buzzword, mert van EU-s direktíva, ami azt jelenti, hogy 2028-tól a 2000 négyzetméter fölötti épületeknél kötelező lesz a beépített termékekre egy teljes termékciklus elemzést csinálni, és lesz egy határ, amit el kell, hogy érjen. Azt jelenti, hogy a kitermeléstől a legyártásig, a fuvarozásig, a beépítésig és az épületnek a működtetéséig ennek lesz egy értéke. Ez 2000 négyzetméter fölött 28-tól ez már kötelező lesz, majd 2030-tól minden lakóépület esetében kötelező lesz ez az érték. Ehhez ugye kell a gyártóknak egy certifikátot kiadni, mint elsőreg, mint téglagyártók mi ezt kiadtuk, összevetettük egyébként a különféle falazati anyagokat, ugye egészen a fától a vasbetonig, és az a jó hírem, hogy a fa az ugyan megelőz bennünket, de hát viszonylag kevés faház épül Magyarországon, viszont utána az első helyen a kerámia falazó anyagnak a legjobb, ez a deklarációja. A legrosszabb pedig hát a vasbetoné, ennek ellenére, amit látunk, ugye elég sok vasbeton épület épül, most újra reneszánsz van Magyarországon, tehát ez nem a jó út. Azt látjuk, hogy a beruházók egyébként egyre inkább ezt a fenntartható zöld megoldásokat keresik, kommunikálják, és ez egy eladási érv is lehet, hogy az én projektem az teljesen fenntartható anyagokból készült. Egyébként a tégla soha nem állt rosszul. Végeztünk az egyik legnagyobb ugye ingatlan.com-mal, talán kimondhatom, a legnagyobb portállal egy ilyen felmérést, és az lett a mondás, hogy gyakorlatilag a téglából épült, hirdetett lakások, házak körülbelül 30-40%-kal magasabb értéken kelnek el, mint a többiek. És egy másik kutatást is csináltunk, ott pedig megkérdeztük a építkezni vágyókat, hogy álmai háza milyen anyagból készüljön, és kapaszkodj meg, 60%-ban azt mondták, tégla. Hogy téglaházat szeretnének.
Milyen új technológiák várhatók még, amik befolyásolják majd a gyártást?
A technológiai oldalról ugye egyre inkább a robotok, amiket említettem, egyre több robotot teszünk be, tehát ma már egy műszakba 2-3 ember lesz, aki felügyeli a gyártást, a termelést, és alapvetően mindent robotok, Siemens PLC-k, mindenféle irányítás technika fog ellátni. Ez egy lényeges változás. Az AI-t hozzuk be, ugye említettem a cserépnél
az ellenőrzés,
a termékellenőrzés, ott ugye az emberi szubjektivitást ki tudod zárni, mert ott egyszerű a dolog, ha jó a hangja a cserépnek, jók a méretek, akkor alapvetően rendben van, és ugye ez a gyártási oldal. De a másik oldal, ami még érdekes lehet, mi szeretnénk egy kicsit előre integrálni magunkat, mert a termékeket eladjuk, az tök jó, de nincs, aki fölépítse. Ugye ez egy nagy probléma, hogy nincs megfelelő szakember Magyarországon, ma már mindenki vezérigazgató akar lenni, senki nem akar kőműves, ács, tetőfedő lenni. Ezért kifejlesztettünk egy csiszolt téglát, ha a falazatról beszélünk, aminek az a lényege, hogy a terméket nagyon pontosra csiszoljuk, és onnantól kezdve tulajdonképpen az első sor lerakása után igazán
vezeti saját magát.
Mi ketten is föl tudnánk építeni egy házat, mert fogjuk a ragasztóanyagot, és szépen gyönyörűen, mint a Lego össze lehet rakni.
És kevesebb ragasztóanyag kell, kevesebb víz kell hozzá, hogyha jobban passzol, nem? Igen. Régen habarcsat csináltuk.
Pontosan, nagyon-nagyon jól érted. Megnéztük, hogy egy hagyományos habarcsos technológiánál, egy családi háznál mennyi liter víz megy bele a házba, 20 darab 200 literes hordónyi víz megy bele, ami bődöletes mennyiségű víz. Ugye miért vinnénk, ennek valamikor el is kéne távozni, mert ugye senki nem szeret penészes házba élni. Míg a csiszolt technológiánál ez mondjuk egy fél liter, amíg egy házat fölépítesz. Óriási a különbség, de ha nincs időd egyébként, mert nem tudom, elfoglalt valaki, akkor
megjönnek a robotok.
Akkor jönnek a robotok, így van, a falazó robot éppen most volt májusban a premier Magyarországon, megmutattuk a falazó robotot. A falazó robot az a neve, hogy Walter, annyit kell vele
csinálni. Nem Walter, hanem Walter, bocsánat, igen. Jó, igen.
Igen, el is nevezték, hogy nem kell ide Walter, ja, itt van a Walter. Ezt a tető, vagy a kömüvesek találták ott ki a bemutatón. Nagyon-nagyon jó szlogen volt, le is védettük. A lényege a dolognak, hogy tulajdonképpen a falazó robotot elhelyezett az építkezési helyszínen, onnantól kezdve van egy operátor, és oda kell a közelébe húznod a téglát, amivel ugye eteted a robotot, ő pedig 7 nap 24 órába bármikor.
Ha meleg van, ha hideg,
ha hideg van,
ha péntek délután van, és már megy el a brigád, ő nem megy.
Nincs egészségügyi probléma, kell neki áram és víz, és gyönyörűen fölépíti a házat, ő magát viszi előre, amikor elkészült a fal, akkor viszi előre, és akkor kezdi a második falszakaszt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes újítás, és a Wienerberger ebbe világ első Európába. Mi keressük most a pilot projekteket erre az építkezésre, és terveink szerint 2026-ba elindulnak az első Walter által kivitelezett projektek, úgyhogy van olyan ország, ahol már 10-15 ilyen robot épít, mivel nincs munkaerő.
Tehát akkor a cég nem csak téglát ad, ugye, meg cserepet ad, hanem adja a brigádot is tulajdonképpen hozzá, a robotot, hogy oda szervezi, hogy ez ne legyen akadálya az építkezésnek, a beruházásnak,
pontosan,
a fejlődésnek.
Pontosan, ugye? Tehát kell egy operátor 2-3 Waltert el tud menedzselni egy építkezési helyszínen, kell egy ember, aki eteti a téglát, és onnantól kezdve ez megoldódott. Tehát szeretnénk kompletten ugye falakat is adni, de egyébként Magyarországon nem, de a Wienerbergernél létezik falgyár, ahol előre tervrajz alapján elkészítik a fal elemeket, azt fölteszik egy teherautóra, kiviszik, ledarúzzák, összerakják, és ugye ezek az úgynevezett készházak kerámiából, és az olyan, nem tudom, 2 nap alatt lehet rátenni a tetőt, és nagyon rövid idő alatt kész az egész.
Azért hihetetlen, mint a science fiction, nem aki építkezett valaha, azért most ebben gondolok, hogy 3D-ben ugye kinyomtatják a házat, oda teszik, most amit mondasz, hogy 2 nap alatt ezt így lehet megoldani, ez hihetetlen. Épp csak picit, mert ugye azt mondtad, hogy van csiszolt tégla, ugye ez értem, tehát ez annyira klassz, hogy nem, szinte nem kell hozzá falazóanyag, sokkal gyorsabb, sokkal könnyebb, még laikusoknak is ezt felhúzni ebből egy fal. És van az okos tégla is, ugye?
Hát a csiszolt és az okos tégla
az
nem ugyanaz, de vannak átfedések. Tehát az okos téglát azt azért találtuk ki, mert ugye egyre nagyobbak voltak a hőszigetelési elvárások. Ahogy mondtam, alapvetően nagyon-nagyon rosszak a falak Magyarországon, a régi épületállománynál. Gyakorlatilag megnéztük, hogyha egy családnál 100 egység az energiafelhasználás, akkor 65 abból van, hogy hűtenek és fűtenek. Tehát óriási energiát emészt föl a hűtés és a fűtés. Ezért olyan téglát fejlesztettünk ki, ahol a hő vezetési képességét a téglának elrontottuk, ezáltal a hőszigetelési képessége nőtt. Ez az okos tégla. Úgy szoktuk mondani, hogy olyan üreg szerkezete van, hogy elindul benne a hő, és gyakorlatilag eltéved.
Nem, és körbejár.
És körbejár, nem tud ki meg bemenni. Ezek az okos téglák, elsőbbit az üreg szerkezettel operáltunk, olyan üreg szerkezetet alakítottunk ki, ami ezt lehetővé teszi. Értelemszerűen a technológia, ha csiszolt, akkor ugye még okosabb. A csúcs az, amikor már a szigetelőanyagot is beletesszük, mondjuk a kőzetgyapotot a téglába, és akkor gyakorlatilag nincs az effektus, hogyha valaki egy gyönyörű erdőben él, ráteszi a szigetelőanyagot a téglára, akkor jön a fakopáncs, és akkor hirtelen egyszer csak megbontja. Ezt nem tudja, mert a szigetelőanyag bent van a téglába.
Azért, ahogy hallgatlak, az építőanyaggyártás az, ami hihetetlen forradalmi időszakon megy most keresztül. Nem tudom, hogy valaha is volt-e ilyen 5-10-20 év, biztosan volt, amikor a kemencéket a fatüzelésről a gázra, aztán a villanyra átállították, nyilván az hatékonyságot növel, de ilyen robbanásszerű korszakváltás nem nagyon volt, nem? Az elmúlt évszázadokban.
Hát visszagondolok, én azért több évtizede vagyok az építőiparban, most fölgyorsult a technológiai fejlesztés, és folyamatosan ugye az AI, a robotizálás abszolút
a munkaerőhiány, ez hajtja.
Munkaerőhiány.
Tehát rengeteg minden hajtja. A szabályozók, a környezetvédelmi előírások, a CO2 megfelelés, az, hogy nincs munkaerő, az, hogy igényesebbek a vevők esetleg, mert már fenntartható, meg zöld környezetben akarnak valamilyen módon élni.
Ez sok abszolút minden. Így van, egy valami nem változott. A tégla, az 200 évvel ezelőtt is tégla most is, és ha bemész egy téglaházba, akkor olyan klimatikus viszonyuk vannak, ami egyszerűen érzed, hogy itt megérkeztél, és rendben van.
Mi most a legnagyobb kihívás, és ez talán az utolsó kérdésem, mert azt tudjuk, az építőipar az elmúlt két évben nem volt jó helyzetben, komoly hullámvölgyek jellemezték. Az egyik kollégátok, az egyik vezetőtök 2019-ben egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar vállalkozások legnagyobb versenyhátrányát a hatékonyság hiánya jelenti. Amiről most beszéltünk, az meg a hatékonyság növelésről is szólt, meg az új időknek új dalairól. Szóval mi most a legnagyobb kihívás, és ez a hatékonyság probléma, ez mennyire jellemző?
Azt gondolom, hogy a gyártók fölkészültek arra, hogy egyre jobb technológiát, egyre modernebb építőanyagokat hozzanak, és ez hatékonyság oldaláról is segít. A fenntarthatóságban ma minden magára adó gyártó nagyon komoly lépéseket és beruházásokat tesz. A piac nem túl erős, ezt nagyon jól mondtad, elmúlt két évben, most picit ilyen hullámvölgyben van, nem csak Magyarország, hanem egész Európa. Én azt gondolom, hogy ha vissza, egyik legnagyobb kihívása a piaci gyártóknak, hogy a piac normál nagysága visszatérjen, és onnantól kezdve ezek a kapacitások ki legyenek használva, ezek az új technológiák a gyakorlatba legyenek ültetve, és egyre hatékonyabb legyen a épületépítés, egyre kisebb legyen az ökológiai lábnyom, és tulajdonképpen olcsóbbá fogják tenni ezek a technológiák, azt gondolom, hogy az épület üzemeltetés is. Most gondoljunk bele, hogyha 60%-kal tudjuk javítani egy háznak
az energiafelhasználás,
az óriási pénz, amit el lehet költeni sok mindenre, fagyira, kólára, sok mindenre.
Okos otthonokra.
Okos otthonokra például.
Otos János volt a vendégem, a Wienerberger ZRT kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Waltert külön üdvözlöm minden, és figyelni fogom, hogy hol találkozhatok vele. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is.